Az őshonos kisebbségek kérdéséről zajlott beszélgetés Érsekújváron, Szlovákiában. A találkozón részt vett Vince Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke is. Miről folyt a szó ezen a beszélgetésen?
A beszélgetés apropóját az adta, hogy Európa előtt számos kihívás áll, amelyek közül a leglátványosabb a közép-kelet-európai térségben a bevándorlás, a migráció, és ennek kapcsán szervezett az MKP helyi szervezet egy beszélgetést, amelyen ott volt Gulyás Gergely, a Magyarországgyűlés alelnöke, és Csáki Pál, európai parlamenti képviselő. Hármasban beszélgettünk arról, hogy ennek a migráns válságnak milyen következményei vannak, főként a őshonos kisebbségek számára, és hát én ott kifejtettem ezen a beszélgetésen, hogy nem ez az első alkalom, vagy nem ez az első olyan válsághelyzet, ami mellett minden más téma eltörpül, így az őshonos nemzeti kisebbségek helyzete is. Tulajdonképpen Európában egymást követik a válságok, és ezeknek a megoldására koncentrálnak. Ráadásul én most azt látom, itt nem Brüsszelben vagyok, hogy a válsághelyzet megoldása, mint a migráns kérdés megoldása most nem is elsőrendű a napirenden, inkább a Brexit által kiváltott következmények, és hát az egész kiválási mechanizmus elindítása az, ami a legizgalmasabb most Brüsszel számára. A migráns válság, mintha megoldódott volna, mióta a balkáni útvonal többé-kevésbé zár, de hát azt tudjuk, hogy Olaszországban, Görögországban is továbbra is nagyon sok migráns száll partra, akik egyetlen céljuk van tulajdonképpen eljutni Németországba, Svédországba, tehát nyugat-európai államokba, és ez a nyomás nem fog véget érni, és ebben természetesen az őshonos kisebbségeknek nagyon nehéz megtalálni a figyelmet és az érdeklődést ráirányítani a sajátos kérdéseinkre.
Szlovákiában zajlott a beszélgetés Érsekújváron. Össze lehet-e hasonlítani a szlovákiai magyarság és az erdélyi magyarság helyzetét, vagy esetleg területenként változik? Van, ami ott jobban működik, és van, ami nálunk?
Igen, hát a biztos közös pont, hogy a magyar nemzet részei vagyunk valamennyien, de úgy, ahogy Erdélyben megszokhattuk azt, hogy vannak olyan területek, ahol nagy többségben élnek a magyarok, ugye Székelyföldön, de vannak olyan vidékek, szórvány területeken, ahol interetnikai kisebbségben vannak a magyarok. Na hát körülbelül ez a nagy különbség az erdélyi magyarság összessége és a felvidéki magyarok között. A felvidéken sokkal látványosabb az asszimilációs politikának a következménye, az az asszimilációs politika, amely a Benes dekrétumokkal kezdődött, az ottani értelmiség kitelepítésével, megtizedelésével. A szlovákiai magyar társadalom, a felvidéki magyar társadalom igazából azóta sem állt a lábára, és a szlovák állam, a csehszlovák, majd a szlovák állam sorozatos asszimilációs törekvései a kommunizmus alatt, de hát a vasfüggöny leomlása után sem oldottak meg a kérdések. Tovább erősítette az asszimilációs politikát, ami a vegyes házasságok nagy számában mutatkozik meg, amivel önmagában ugye semmi baj nincs, viszont a gyerekek azok szlovák iskolába járnak, sőt, nagyon sok magyar család iratja szlovák iskolába a gyerekét, mondván, hogy jobban érvényesül az életben. Ez egy olyan mondás volt Erdélyben is, ami sok szülőnek hasonló döntést eredményezett, sok szülő esetében hasonló döntést eredményezett, viszont azt gondolom, hogy mostanra ez visszaszorulóban van. Szlovákiában, a felvidéken még mindig nem. És hát ilyen módon a közösség fogyása tetten érhető. Nem használják a nyelvi jogaikat kellőképpen, még a magánszférában sem, tehát egy településen, hogyha eladó ház van, még akkor is, hogyha az illető település magyar többségű, csak szlovákul van kiírva, hogy eladó ház, holott én azt gondolom, hogy reklámfogásként is jobb, hogyha két nyelven szólítja meg a potenciális vevőket. Tehát én azt gondolom, hogy eléggé nagy különbség van Erdély és a felvidék között, sőt, talán még felvidék és a Vajdaság között is, ott is jártam néhány hónappal ezelőtt. A Vajdaságban az ott működő kulturális autonómia, illetve a vajdasági társadalmi kulturális elit azt gondolom, hogy jobban megőrizte a pozícióit a jugoszláv államban is, illetve azt követően az újjáépülő Szerbia, főként a háború után, a balkáni háború után. Most már jobb helyzetben van, természetesen mindenütt sokkal megoldandó kérdés, de hogyha összehasonlítom, akkor talán ott rosszabb a helyzet, tehát a felvidéken, de Kárpátalján talán még súlyosabb minden, ami történik, hiszen egy nagyon súlyos gazdasági, társadalmi válság is van Kárpátalján.
Ön ezen a beszélgetésen kijelentette, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésköre az Európai Unió egyik nagy megoldatlan témája. Tehát eleve úgy alakult meg az Unió, hogy ebben a kérdésben nem tudtak megegyezni, viszont a legtöbb nyugati országban elfogadható megoldás született, hát közismert a dél-tiroli példa, mint jó példa, de vannak netán rossz példák is, mondjuk Franciaországban, a franciaországi németek helyzete mennyire rendezett?
Franciaországban rossz a helyzet, egész egyszerűen azért, mert a francia állam nem ismer el más nemzetet, mint a franciát, és más nyelvet, mint a francia hivatalos nyelvet. Minden francia országban állampolgársággal rendelkező ember az francia. Na most ilyen módon természetesen a bretonok, az elzászi németek, az okszitánok létező nyelvi kisebbségek, regionális nyelvi kisebbségek nem rendelkeznek ilyen elismert státussal. A gyakorlatban egyébként ezeken a területeken van két nyelvűség, tehát az utcanév táblákat, a különböző turisztikai eligazító táblákat használják két nyelven is, bár erről központi rendelkezés nincs. De mondok más példát, ahol egészen rossz a helyzet, az pedig Görögország, ahol nem ismerik el az ott élő török kisebbség helyzetét. A hétvégén Athénban leszek, oda az isztambuli, tehát a konstantinápolyi görög kolónia tagjai hívtak meg őket, meg elüldözték Isztambulból, és az állampolgárságukat, valamennyi javaikat elveszítették, tehát ugye Törökország nem Európai Uniós tag. De hogyha még körbenézünk az Európai Unióban, főként a mi térségünkben, akkor azt kell látnunk, hogy igyekeztek azok az államok megfelelni a koppenhágai kritériumoknak, amelyek csatlakozni kívántak az EU-hoz, így Románia is, de azt követően már nem alkalmazták a kisebbségek számára kedvező bánásmódot, valahogy megszakadt az előremutató párbeszéd, tehát hogy a megoldandó kérdéseket továbbra is a szőnyeg alá söprik, és hát érezzük valamennyien Romániában azt, hogy nem, hogy elmozdulás lenne a kollektív jogok, a jobb megbecsülés, a magyar regionális nyelv elfogadása felé, hanem a meglévő jogok is veszélybe kerülnek, és kedvezőtlen adminisztratív, illetve bírósági döntések születnek. Ugyanez a helyzet Szlovákiában is, de emlékszünk az állampolgársági törvényre, a Marina Hedvig ügyre, vagy egészen közeli példa a kisiskolák bezárásának a kezdeményezése, vagy a nemzeti tanterv olyan irányú megváltoztatása, hogy kevesebb magyar nyelvű tanóra legyen, és ezek mind-mind aggasztó jelek, azt mutatják, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozni kell. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója eltökélt szándéka, hogy hangoztassa, fölemelje a hangját a nemzeti kisebbségek érdekében, ez nemzetpolitikai cél is, azt gondolom, hiszen egy európai keretben a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági magyarok problémáiról beszélni.